Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
Mai vendégeim dr. Fácán Gábor, az NMHH online platformok főosztályvezetője, és Kovács Tibor, az ML elnöke. Szervusztok, tisztelettel köszöntelek titeket a stúdióban.
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Köszöntöm én is a hallgatókat, sziasztok.
Nos, igen, nagy fába vágtuk ma a fejszénket, ugyanis nem vagyok jogász, és nem is tervezem, hogy később az legyek, de bizonyos jogi kérdésekről fogunk beszélgetni, vagy nem is jogi kérdésekről, hanem arról a valóságról, meg piaci helyzetről, ami bizonyos jogi szabályozásokat szükségessé tett. A hallgatók már megszokták, hogy ebben a műsorban többnyire marketingesek ülnek, és ilyen hárombetűs mozaik szavakat szoktak mondani, amiket aztán gyorsan lefordítunk magyarra, hogy a hallgatók is értsék. Most is hoztunk két ilyen hárombetű szót, DSA és DMA. Feloldom, hogy könnyebb legyen a dolgunk. A DSA az a Digital Services Act, a DMA pedig a Digital Markets Act, azaz az EU digitális szolgáltatásról és digitális piacokról szóló jogszabályai. Ezeket 2022-ben szavazták meg, fogadták el. Lassan-lassan nekünk itt a magyar piacon is jó lenne, hogyha többet hallanánk ezekről, hiszen ami a törvényekben, illetve az EU jogszabályokban, az most már ránk is vonatkozik. Azt hiszem, sokkal kevesebben tudnak róla, mint a hány embert, illetve céget, vállalkozást érint. Hát ezt próbáljuk most, ezt a helyzetet javítani a magunk szerény eszközeivel. De mielőtt erre rátérnénk néhány szó a vendégekről, ugye a dr. Fácán Gábor, itt egyeztettünk a titulusodról, hiszen legalább kettő van az NMHH-nál. Itt az online platformokat hoztuk szóba elsődlegesen. Hogy lettél te az online platformok főosztályvezetője?
Az igazgatóhelyettesi munkám mellett felkértek, mint szabályozás koordinációs osztályvezetőt, hogy a újonnan megalakuló online platformok főosztályát vezessem. Erre azért volt szükség, mert ahogy beszéltünk, a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet megalkotta az Unió, és ennek a magyarországi betartásáért az NMHH lett a felelős, mint digitális szolgáltatási koordinátor, és szükség volt létrehozni egy szervezeti egységet annak érdekében, hogy ennek eleget tudjunk tenni.
Ugye elég ambiciózus jogszabályok jöttek létre.
Abszolút, igen. Az EU betette a lábát erre a piacra. Itt az NMHH tekintetében a DSA-ról tudunk részletesebben beszélni. Észlelte a problémát az Unió, hogy ez egy szabályozatlan terület, viszont nagyon gyorsan fejlődik itt a... Csak hogy képbe kerüljünk, a közösségi média oldalak világa, online piacterek világa, illetőleg a videó megosztó platformok világáról beszélünk. Ezek már áthatják a mindennapjainkat, viszont az EU úgy gondolta, hogy jobb lenne ezt, hogy úgy tennék, hogy egy egységes szabályozás vonatkozik rájuk, és amely biztosítja majd az átlátható működésüket.
És ennek sok-sok következménye, mert a többek között az, hogy média cégek, kiadó vállalatok is érintettek az új szabályozásban, nyilván te pedig, Tibor, így kerültél a történetben, mint ML elnök.
Igen, abszolút.
És mint kiadóvezető.
Igen, abszolút, hiszen az, hogy ez a világ, ez a digitális világ kialakult, ez egyben azt is érinti, hogy a média is átköltözött nagy részben a digitális világba, és hát az uniós polgárok, így mi magyar polgárok is sok esetben elsődleges tájékozódási forrásként ilyen platformokra, vagy ilyen forrásokhoz, ilyen formátumokhoz nyúlunk, és az elmúlt időszakban azért láttunk számos példát arra, hogy ezek a platformok akár saját döntéseik, saját eljárásaik alapján döntenek arról, hogy milyen tartalmat engednek, és miért nem. És hát talán ez a DSA is arra szolgál többek között, hogy amellett, hogy ők egyébként jelentős szereplők, globális jelentős szereplők, ezzel együtt nekik ugyanúgy kötelességük a véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a plurális tartalmak megjelenésének biztosítását a polgárok felé, és hát ez a jogszabályi környezet erre is lehetőséget ad.
Ugye olyan jelenségekről beszélünk, amelyek 20 éve nem léteztek, 10 éve úgy nagyjából kezdtek beszivárogni, belépni az életünkbe, ma meg gyakorlatilag nem telik el nap, hogy ezek közül valamikkel ne találkoznánk, valamik szolgáltatást ne használnánk, illetve valamilyen formában ne kerülnénk interakcióba a szolgáltatókkal. Na hát a DSA-ról még fogunk sokat beszélni, ez lesz a mai beszélgetésünk középpontja. A DMA-ra azért szánjunk egy percet, hogy az mi, csak hogy ne hagyjuk említés nélkül. Gábor, te vagy a jogász. Mit kell tudni a DMA-ról egy percben?
Egy percben a DMA-ról annyit érdemes tudni, hogy ez a digitális piacokról szóló jogszabály, amelynek a betartatásáért a Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal felelős. Ez olyan szabályozást alkotott ez a rendelet, ez is EU-s rendelet, tehát közvetlenül végrehajtandó. Nem kell implementálni a magyar jogrendszerbe, amely a monopól helyzetét próbálja megszüntetni az óriási nagy szolgáltatóknak, és biztosítja azt, hogy például a magyar kis vállalkozások könnyebben tudjanak piacra lépni a nagy vállalkozásokon, a Google-on, Facebookon keresztül, és ezáltal, hogy nagyobb lesz a piaci verseny, nagyobb lesz a piaci választék, ezáltal biztosítja a társadalmi többletet, a társadalmi jólétet a felhasználók részére.
Lenyomjuk az Amazont?
Nem az a cél, hogy lenyomjuk az Amazont, az a cél, hogy ugyanazon homokozóba tudjanak játszani a magyar cégek is, mint ahol az Amazon játszik, és ne legyen az, hogy az Amazon a saját termékeit, a saját ajánlatait előnyben részesíti, hanem legyenek egyenlőek a feltételek.
Nagyon fontos, nem nyomjuk le az Amazont, de szeretnénk, hogyha tiszta, átlátható piacon dolgozna mindenki, kicsik, közepesek és nagyok. Eljutottunk egy fontos pontra, és akkor mindjárt rátérünk a DSA-ra, amiért itt összejöttünk. Nem most rögtön, először zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.
A mai műsorban két vendégem van, dr. Fácán Gábor, az NMHH online platformok főosztályvezetője, és Kovács Tibor, az ML elnöke. A DMA-t nagyon röviden egy perc alatt elintéztük, de nem is ebben a műsorban kell ezt sokkal hosszasabban megbeszélni. Akkor innentől a DSA emlékeztető, tehát Digital Services Act. Ugye ez az Act, ez jogszabályt, vagy nem is tudom, rendelet. Jogszabályként szoktuk, rendeletet szoktuk fordítani. Tehát 2022-ben az Európai Unió, az Európai Parlament ezt megszavazta, tehát van már törvényszövege, meg van mindenféle szabályozási szándék a törvényszövegében. Hát Gábor, próbáljuk meg a lehetetlent, néhány percben kérlek, mondd el, hogy miről is szól ez a DSA, ez a Digital Services Act.
A szabályozás célja, hogy az online platformok átláthatóbban működjenek, ugyanazon szabályok vonatkozzanak minden tagországban ezekre a nagy cégekre. A felhasználók érdekérvényesítési lehetősége is egy magasabb szintre fog lépni, tehát itt a panaszok kezelésében, illetőleg a jogellenes tartalmak eltávolításában jelentős előrelépés történt, illetőleg a felhasználók a platformok üzleti érdekének kevésbé lesznek kitéve. A cél egy biztonságosabb online tér megteremtése. Az Európai Unió megpróbálja az emberek kezébe adni annak a lehetőségét, hogy meghatározzák, hogy mit szeretnének látni az interneten. Tehát adott esetben most már beállíthatom, hogy a Facebookon vagy a Instagramon kikapcsolhatom azt, hogy kövesse a tevékenységemet, tehát ne legyen profilozás, az automatikus ajánlási rendszert is kikapcsolhatom, beállíthatok témaköröket, hogy mi az, ami engem érdekel, és akkor csak olyan témakörök jönnek fel, nem viszi el a figyelmemet a platform. Panaszkezelést is új alapokra helyezi a szabályozás, ha valakit letiltanak, korlátozzák, hátrasorolják, akkor eddig az volt a gyakorlat, hogy ha még panaszkodott is ellene, kapott egy semmitmondó választ, ha egyáltalán kapott az online platformtól, hogy megsértette a felhasználási feltételeket. Ezek jellemzően nem olyan rövid dokumentumok, hogy csak úgy ránézzen az ember, és akkor kitalálja, hogy mi történt. Most a lényeges változás, hogy indokolási kötelezettsége van a platformnak. Pontosan meg kell mondani, hogy a felhasználó mely magatartása, a felhasználási feltételek mely pontjába ütközik. Ez azért nagyon lényeges, mert innentől kezdve tudunk vele vitatkozni. A platform döntését meg lehet támadni bíróság előtt, hogyha a DSA-val ellentétes, akkor el lehet menni a hatósághoz, és terveink szerint fel fog állni egy vitarendező testület, amely gyorsabban, mint a bíróság, rendezni fogja ezeket a vitákat a platform és a felhasználó között.
Ilyen esetekben jó eséllyel egy chatbot küld nekünk valami semmitmondó választ. Van rá valami garancia vagy esély, hogy ne csak ilyen ostobácska előre megért izéket kapjunk, hanem érdemben foglalkozzanak a panaszunkkal vagy észrevételünkkel?
Igen, mindenképpen van rá garancia. Első körben megkapjuk a chatbotos választ.
és nagyon örülünk neki, de ezt át is ugorhatnánk.
És azt forvardoljuk.
Azzal nem vagyunk elégedettek. A chatbotos választ is már ki kell egészíteni a szolgáltatóknak, az is kell, hogy indokolást tartalmazzon. De ha nem vagyunk vele elégedettek, akkor a platformnak biztosítani kell még a saját házán belül egy ilyen fellebbviteli döntési fórumot, ahol már élő emberek fogják ezt megvizsgálni, tehát biztosak lehetünk benne, hogy ezt nem csak az algoritmus nézi meg, hanem élő emberek fognak foglalkozni az ő problémájával.
Tehát biztosak lehetünk abban, hogy valaki jót nevet majd valahon a végén, de ez csak az én gonoszságom, ez a megjegyzés. szóval érdemben fognak ezzel foglalkozni. Kiírtam magamnak egy háttéranyagból egy kifejezést, hogy ez a közvetítő szolgáltatók. Kik ezek a közvetítő szolgáltatók, és milyen tételes kötelezettségeket sorol fel a jogszabály?
Igen, a közvetítő szolgáltató kifejezést a jogszabályon kívül élő ember nem nagyon használja. Ez egy gyűjtő fogalom. Ez négy nagy területet ölel magában. Az egyik az egyszerű továbbítást végző szolgáltatók, ők az internet szolgáltatók, tehát Telekom, Jettel, Vodafone.
Adnak egy drótot, és azon jön a jel.
Igen, igen, igen. A gyorsító tározók, ők gyakorlatilag a böngészők. A tárhely szolgáltatások, innentől már kezd érdekes lenni a történet, ugye, hogyha én megkérek egy szolgáltatót, hogy legyen kedves az én tartalmat, azt töltse fel valahová, és azt tárolja, onnantól kezdve tárhely szolgáltató. És ha megkérem a szolgáltatót, hogy ezt tegye is nyilvánossá, onnantól kezdve egy online platform. A szabályozás nagy része az online platformokra vonatkozik. A legtöbb kötelezettséget az online platformokon belül is a legnagyobb online platformok, az óriás platformok kell, hogy betartsák. Őket kijelölte már a bizottság április folyamán, itt olyanokra gondoljunk, mint az AliExpress, az Amazon, a Booking, a Facebook, Twitter, most már ugye X, és az ehhez hasonló nagy szolgáltatók, illetőleg az óriás keresők is ide tartoznak, és a keresőmotorok közülük a Binget és a Google-t jelölte ki a bizottság.
Tehát mindegyikkel szemben vannak eszközeink arra, hogy az ő tartalmaikat beállítsuk, a testünkre szabjuk, illetve panaszt tegyünk, hogyha valamivel nem vagyunk elégedettek.
Igen, illetőleg nekik fejleszteni kellett négy témakörben a tevékenységüket, a bejelentési cselekvési mechanizmusokat, tehát hogyha jogellenes tartalmat érzékel valaki, akkor az bejelenti a szolgáltatónak, és a szolgáltatónak ezt ki kell vizsgálni, és adott esetben, hogyha jogellenes, akkor azt el kell távolítani. Ebben a témakörben az a fontos, hogy a szolgáltatónak nem kell automatikusan nézni, ha én feltöltök valamit, az jogellenes-e, viszont ha bejelentettem, akkor onnantól kezdve meg kell neki vizsgálni, és az ő felelőssége, ha nem távolítja el. Itt ugye mindenki olyasmire gondol, hogy akkor feltöltöttek rólam egy képet, vagy én felhasználtam egy olyan zeneszámot a videómhoz, amihez nem járultam hozzá, de itt vannak érdekesebb, még, vagy nem ennél érdekesebb, de vannak még más jellegű témakörök is, például, hogyha egy hamis táskát teszek föl a vaterára, vagy pedig ilyen dolgok, amelyek az online piac tereken megjelennek, hogy a nem igazi képeket töltök fel egy szállás.hu-ra. Transzparenciát is hirdet a jogszabály. Itt a lényeg ennek az, hogy ASF-et kell létrehozniuk a szolgáltatóknak, ráadásul azt be is kell tartaniuk. Illetőleg átláthatósági jelentést kell közzétenniük, ahol bemutatják a panaszkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket. Ha már a panaszkezelésre tértünk, itt ugye elmondtam, hogy az is jelentősen fejlődik, tehát gyorsulni fog, és ténylegesen lehet vitát rendezni. Illetőleg a digitális szolgáltatási koordinátorral, aki Magyarországon az NMHH-hez szükséges lesz együttműködni, itt különböző adatkérési körökre számíthatnak a szolgáltatók.
Hát közelebb kerültünk a DSH megértéséhez, közelebb kerültünk, de még messze nem merítettük ki a benne foglaltakat. Most ezeket próbáljuk megemészteni, addig itt mi csöndben zenét hallgatunk a stúdióban, és aztán innen folytatjuk.
Jazzy, Jazzy, együtt vagyunk.
Ma két vendégem van, dr. Fácán Gábor, az NMHH online platformok főosztályvezetője, és Kovács Tibor, az MLE elnöke. Szóval DSA, akkor folytassuk. Időnként ezt így elmondom, Digital Services Act, amit 2022-ben fogadott el az Európai Parlament. Abban maradtunk, hogy a jogszabály a platformokat szabályozza, de Tibor, akkor hozzád intézem a kérdést, hogy kerülnek ebbe a történetbe a kiadók és a média cégek. Röviden már érintett az elején, menjünk bele kicsit mélyebben.
Igen, tehát nem csak a jogszabály által szabályozott területet és itt a nagy platformot vagy a platformokról beszélünk, hanem itt az előbb, ahogy hallottuk, Gábor részéről elmondottak, hogy a közvetítő szolgáltatások, ez nem feltétlen önálló tevékenység. A kiadók a mai világban egyre többször integrálnak ilyen típusú tevékenységet, szolgáltatást az ő oldalaikra, a weboldalaikra, legyen ez tényleg tárhelyszolgáltatás, vagy ha belegondolunk, szimplán a hirdetések megjelenítése, az is egy olyan szolgáltatás, ami nem feltétlen közvetlenül az ő kiadói, újságírói, szerkesztői tevékenységéhez köthető. Nagyon fontos elválasztani azt, hogy ez a szabályozás a szerkesztői, újságírói tartalmakra nem vonatkozik közvetlenül, hiszen az az európai jogrend szerint is tagállami hatáskörben van, így a kiadóknak a saját weboldalára ez nem vonatkozik, a weboldalon szereplő újságírói tartalomra. Viszont minden olyan beépített, integrált közvetítő szolgáltatás esetében, ha ilyen van, lásd hirdetés elhelyezés, vagy egy blog, nem feltétlen blog, tárhelybiztosítás, komment szekció, az már ezen szabályozás alá eshet, vagy esik. És ezek esetében is meg kell vizsgálni, hogy a kiadó egyébként ezt valóban a említett nomenklatúra szerint ilyen tevékenységet folytat, és akkor önmagára nézve is ezeket az előírásokat, ezeket alkalmazni kell.
És erre kell valamilyen saját belső szabály létrehozni? Vagy egyszerűen meg kell ismerni a jogszabályt, és követni kell?
Hát az első vagy nyilván, is. Hogy ismerjük meg, igen, a jogszabályt, és nagyon fontos szerintem itt tudnunk, hogy ennek az életbe lépése, ha jól tudom, akkor február 17-e lesz, tehát nagyon hamar, két hónapon belül gyakorlatilag kell fölkészülnünk arra, hogy a saját tevékenységünket elemezzük, hogy milyen közvetítő szolgáltatások vannak, és azokat hogy érinti, utána annak megfelelően az előírásnak megfelelően nekünk is át kell nézni az ASF-ünket, át kell nézni a felhasználói feltételeket, biztosítani kell ugyanúgy a panaszkezelési rendszert, ami egyébként a hazai joggyakorlatban a fogyasztóvédelem és a gazdasági szabályozások miatt eddig is szükséges volt, hogy egy kiadó elérhető legyen, pontosan a felelősség miatt elérhető legyen, de nem csak a tartalma miatt, hanem most már a DSH miatt, a közvetítő szolgáltatások miatt. És ugyanúgy meg kell határoznia azt az etikai kódexet, mondjuk úgy, ami alapján ő egyébként az egyes ilyen döntéseit meghozza, hogyha az ő oldalán, vagy az ő tevékenységében esetlegesen jogsértő tartalmat, vagy jogsértő szolgáltatást lát, akkor a bejelentést követően ő milyen procedúra alapján jár el, és hajtja végre a döntését.
A DSH az online hirdetéseket is szabályozza, viszont a reklámtörvény eddig is volt, meg a hirdetéseket eddig is szabályozták. Miben hoz újat a DSH a hirdetések szabályozásában?
A hirdetések tekintetében újdonság, hogy a tilos lett a célzott reklámozása a kiskorúak számára. Tehát a legsérülékenyebb korosztályt kiveszi a célzott reklámok hatálya alól. Védik a felhasználókat a káros illegális tartalomtól is, és a kiskorúak esetében ez azért fontos, mert ezt akkor lehet betartatni, illetőleg betartani, és akkor lehet neki igazából örülni, ha mint szülő a 8 éves gyerekemet nem regisztrálom be a Facebookra 18 évesként, csak azért, hogy tudjon a osztályos...
Nem a platformnak kell felismerni azt a gyereket, mert ez nem egyértelmű és 100%-osan elvégezhető feladat.
Tehát ez mindenképpen egy tudatosabb felhasználást igényel annak érdekében, hogy ezt a gyerekek is tudják hasznosítani, és ahogy mondtam korábban, a profilozást ki lehet kapcsolni, ezért is vezette be a Facebook a fizetős Facebook elérést, mert el fog esni olyan adatoktól, amelyeket eddig használt, és amelyeket eddig reklámbevételekre tudott fordítani.
További két olyan rész van még, szerintem, amit érdemes megemlíteni. Egyik egyébként eddig is a médiában a gazdasági reklámozásról szóló törvény szerint kötelező volt, de itt külön ezekre a szolgáltatásokra is ki kell, hogy térjen. A hirdetések világos, egyértelmű megkülönböztetése a tartalomtól, mert hogy néha ezeken a területeken ez is összemosódik. A másik pedig, ami egyre gyakoribb sajnos, ez az úgynevezett ilyen dark pattern, tehát olyan típusú hirdetői tevékenységek, amikor tisztességtelen módon próbálnak egy pszichés nyomást gyakorolni a fogyasztókra, hogy még 3 perc és az utolsó darabokat most viheted el, csak most, csak ennyiért a mai napon. Éppen öten nézik ezt a szállást, így van, és gyorsan foglald le. Tehát, hogy ilyen típusú a hazai fogyasztóvédelem szerint is tisztességtelen piaci reklámozási magatartásnak minősülő tevékenységet most már az online térben is szigorúbban, pontosabban tiltott ezeken a területeken.
Akkor ilyen dark pattern az is, hogy már csak 3 másodpercünk van, hogy felkonferáljunk egy új zenét. Szerencsére ez egy rádió, úgyhogy ránk nem vonatkozik ez a törvény, úgyhogy a 3 másodperc letelt, meghallgatunk erre meg zenét, és innen folytatjuk. Jesse. A mai műsorban két vendégem van, dr. Fácán Gábor, az NMHH online platformok főosztályvezetője és Kovács Tibor, az MLE elnöke. Hát folytassuk a sajtókiadók és a közvetítők kapcsolatát. Rengeteg olyan címszó van, ami mögött a valóságnak nagyon izgalmas jelenségei vannak. Ezekre térjünk még ki. Ilyeneket írtam föl magamnak, mint pluralizmus, szerzői jog, megbízható, bejelentők, hírnév, bizalom, rengeteg. Akkor kezdjük a pluralizmussal.
Igen, minden olyan szabályozási terület is, bármilyen iparágban, vagy bármilyen területen az életnek, amikor a jogalkotó kíván egy jogszabályt hozni, akkor a demokrácia egyik feltételének biztosítása, hogy ez ne korlátozza az információhoz jutás, a véleménynyilvánítás, így, tehát így a sajtó szabadságát ezen területen. És akkor, amikor ezeken a platformokon rengeteg kiadói tartalom is van, szerzői tartalom is van, ez egy különösen érzékeny terület, hogy a maga a kiadó, aki egyébként ezt az újságírói szerkesztői tartalmat előállítja, ő milyen viszonyban van ezekkel a nagy platformokkal, közvetítőkkel, és milyen joga van, hogy az általa egyébként védett újságírói tartalmat ezt szabadon közzétegy ezen a felületen. Tehát az elsődleges is ebben a szabályozásban ez egy üdvözlendő megközelítés, hogy a DSS kifejezetten kötelezi a nagy platformokat a pluralizmusra, a tartalom sokszínűségére és a szabad közvetítésére, és ezáltal az ő moderációs joga az korlátozott vagy szabályozott, tehát hogy a döntéseit meg kell indokolni, hogy milyen esetben veheti le az adott tartalmat, ami, ha jól gondolom, ez összhangban kell legyen az adott tagállam, így Magyarországnak a tartalomra vagy a médiára vonatkozó speciális szabályaival. Tehát, hogy ez egy erős garancia arra, hogy a nagy platformok nem önkényesen politikai szándékból szelektálnak a tartalmak között, hanem ezt nekik biztosítania kell abszolút semleges módon.
Ugye itt össze kell hangolni az uniós jogot, meg a nemzeti, a magyar jogot. Elképzelhető, hogy adott kérdésben mondjuk a magyar jog másképpen rendelkezik, mint a nem tudom, spanyol vagy a portugál, tehát hogy a nagy platformokkal szemben nem pont ugyanúgy foglalnak állást a különböző nemzeti hatóságok?
Nem csak hatóság kérdése, ugye egyrészt ez ugye tagállami szabályozás. Tehát, hogy nyilván minden országban az adott jogrendben szabályozott keretek között zajlik a média tartalom és a tartalom előállítók szabályozása, úgyhogy ilyen nyilván előfordulhat. Nekünk szerintem az a fontos, hogy egyrésztről a hazai média szabályozásban rögzítetteket, azt ismerje el egy globális platform, és erre adott garanciát, biztosítékot a DSA. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk ebben a térben ez egy biztonsági öv nekünk, mint kiadóknak, és ezáltal a demokratikus közéletben, az információ világban az olvasóinknak, akik hozzá akarnak jutni a hírekhez.
Találtam ezt a nagyon érdekes kifejezést egy anyagban, hogy megbízható bejelentők. Tehát, hogy nem mindenki egyformán megbízható, vagy vannak egyenlők és még egyenlőbbek? Szóval, hogy kell ezt a megbízható bejelentők dolgot értelmezni?
Ez gyakorlatilag egy ilyen reptéren használt priority lane-hez hasonlítanám. Megbízható bejelentők most is léteznek, az NMH keretein belül például az internet hotline ilyen. Ez azt jelenti, hogy az adott online platform komolyabban veszi a megbízható bejelentő által tett bejelentéseket, amelyek már meg vannak szűrve. Tehát megbízható bejelentőhez lehet fordulni, iskoláknál hirdetjük, gimnáziumokban hirdetjük. Aki nem szeretne névvel mögé állni egy-egy panasznak, vagy éppen szégyelős, vagy elhajtotta őt a platform, akkor nagyobb hangsúllyal tud fellépni a saját ügye érdekében, hogyha ezt a megbízható bejelentőn keresztül teszi. Ezt a jelenleg is létező csatornát emeli jogszabályi rangra a DSA, és lehetősége lesz ilyen megbízható bejelentőknek regisztrálni magukat az adott ország hatóságánál, és az adott ország hatósága megvizsgálja, megfelel a megbízható bejelentő a DSA-ban meghatározott feltételeknek, és akkor így tud működni. Ilyenek ugye érdekvédő szervezetek lehetnek, például mint az internet hotline, hogyha valakit valamilyen sérelem ér, vagy jogellenes tartalmat érzékel, akkor rajtuk keresztül el tud járni a platformmal szemben, de hallottunk már olyat nagy nemzetközi platformok esetében, hogy olyan jogellenes tartalom ellen szeretnének fellépni, amikor hamisítvány termékeket árul valaki, akár az AliExpressen, akár az eBay-en, akár máshol. És ez ellen szeretnének fellépni.
De ha már itt hamisítás, azért itt ehhez hozzá lehet kapcsolni, hogy az újságírói művet is lehet hamisítani.
Természetesen. Tehát,
hogy így, ilyetén a szerzői jog védelme is biztosított ezáltal a DSA kapcsán, mert hogyha azt vesszük észre, hogy valamelyik média orgánumnak a műveit azt másolják, átveszik részben vagy egészben engedély nélkül, ebben az esetben a kiadónak joga van ezt észrevételezni, és gyorsított eljárással a platform szolgáltatónak kötelessége ezt kivizsgálni, és eltávolítani, hiszen ez egy jogsértő.
Jogellenes tartalom gyakorlatilag.
Így van.
Bár nagyon telik az idő, egy fontos kérdést még szeretnék feltenni, hogy a DSA szabályozza a média cégek, kiadók és a technológiai óriás cégek kapcsolatát. Technológiai óriás cég, úgy tudom, sejtem mi az, de nyilván egy jogszabálynél pontosabban meg kell, hogy határozza. Mitől technológiai óriás cég egy szolgáltató?
Attól, hogy a bizottság az úgy jelöli ki, hogy ő egy óriás online platform. Ez 45 millió aktív felhasználóval rendelkező cégeket jelent, akik az Európai Unió területén belül 45 milliónál több felhasználóval rendelkeznek. A bizottság áprilisban jelölte ki ezeket, 17 darab van, és 2 darab kereső.
Ugye ők azok, akik az uniós populáció 10%-át elérik.
Az uniós populáció 10%-át érik el, és rájuk a DSA szabályai már nyár vége óta alkalmazandóak, tehát ők már a szükséges módosításokat reményeink szerint megtették, ezt már vizsgálja a bizottság.
Ez azt is jelenti, hogy én nekem, mint kiadónak, akkor fölmegyek a oldalára, megnézem, ha most nem jegyeztük meg, hogy ki ez az óriás szolgáltatók, és velük mindegyikkel kapcsolatba kell lépnem, vagy
nem
ha
panaszom van, akkor velük
tudok. Igen. Most már.
Ők már megfelelnek ennek a szabályozásnak.
Igen. Előírásnak, hogy van egy bejelentő fórum, és ott szólok, bejelentem, és akkor a úgymond notice and take down, tehát jelzem a problémát, és ő köteles levenni, gyors vizsgálat után köteles levenni esetlegesen a jogsértő tartalmakat.
Igen, igen.
A magam nagyon egyszerű módján ilyenkor annyit tennék hozzá, hogy lesz nem ulas. És ezzel ezt lezárjuk, most zenét hallgatunk, és hamarosan visszajövünk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
A mai műsorban két vendégem van, dr. Fácán Gábor, az NMHH online platformok főosztályvezetője, és Kovács Tibor, az MLE elnöke. Van tehát egy jogszabály, az mindig öröm, hogyha van egy jogszabály, mert lehet olvasgatni, de azért sokkal több munka lesz ezzel azon kívül, hogy valaki majd olvasgatja. 2022-ben megszavazták, és utána nyilván jönnek konkrét gyakorlati lépések, hogy ez a jogszabály átmenjen a gyakorlatba uniós szinten, meg az egyes országok szintjén. Milyen lépések következnek ezután, hogy ez átmenjen a gyakorlatba?
Minden országban ki kellett jelölni egy digitális szolgáltatási koordinátort, aki felelős a szabályok betartásáért. Magyarországon ez a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság. Megtisztelő feladat, és neked jutott, igen.
Köszönjük szépen. Annak érdekében, hogy megismerjük a piacot, kutatásokat kezdtünk el indítani, felmérjük a problémákat, felmérjük az esetleges problémás eseteket, és a kutatásokkal kapcsolatos témáinkat publikáltuk az onlineplatformok.hu oldalon, ami az NMHH által üzemeltetett oldal. Innen tudjuk például, hogy Magyarországon a 8 és 15 éves gyermekek naponta 4 órát nyomkodják a telefonjukat. Az, hogy online hirdetési biznisz, az gyakorlatilag Magyarországon ma egy 150 milliárd forintos biznisz, vagy hogy a fiatalok 20-30%-a telefonfüggő pszichológiai kutatás.
De hátborzongató dolgok derülnek így nekem így első hallásra.
Igen, éppen ezért kezdtük el vizsgálni ezeket a dolgokat, hogy lássuk, hogy mekkora feladattal állunk szemben. A tudatos felhasználást szeretnénk elősegíteni. Publikáltunk cikkeket az onlineplatformok.hu oldalon, ahol bemutattuk a nagyobb szolgáltatóknak az általános szerződési feltételeit. Próbáltunk a jogász sapkánkat levetve értelmesen, röviden fogalmazni, egy-másfél oldalban felhívni a figyelmet arra, hogy mire érdemes odafigyelni, vagy bemutattuk éppen azt, hogy a DSA miatt mi változott a nagy szolgáltatóknál augusztus óta. És a szabályozás, hogy a szolgáltatók, a magyarországi szolgáltatókat is képbe helyezzük, a szabályozásról is írtunk rövid összefoglalókat, felvettük a kapcsolatot a magyarországi szolgáltatókkal. Eddig azt mondhatom, hogy egy nagyon jó partneri viszony kezd kialakulni közöttünk, viszont jövőre nekik is be kell tartani február 17-től a rájuk vonatkozó szabályozásokat, amelyeket ellenőrizni is fogunk.
Itt nagyon komoly kommunikációs feladatok várnak még rátok, mert remek dolog, hogy a fogyasztónak vannak jogai, feltéve, hogy ismeri is őket.
Igen, kommunikációs kampányokat indítottunk, létrehoztuk a honlapot, itt-ott rádióban, tévében megjelenünk, megteszünk mindent, amit tudunk. Az a helyzet, hogy ez nem egy olyan szabályozás lesz, ahol majd betiltunk ezt-azt és betiltjuk az oldalakat, hanem itt sajnos venni kell a fáradtságot a felhasználóknak, és a tudatos felhasználásra nagyobb hangsúlyt kell fektetniük. Ott lesz a kezükben a lehetőség arra, hogy éljenek azzal, hogy ne a platform vezesse az ő idejüket, ne a platform rabolja el az idejüket, hanem például megmondják a hírfolyamukon, hogy őket mi az, ami érdekli, azt beállítsák, és ne legyen az, hogy folyamatosan fenntartja a figyelmüket a platform, és ezáltal kialakuljon például egy függőség.
Sokkal izgalmasabb dolgok ezek, mint amit én így csak a jogszabály alapján gondoltam. Tibor, és a kiadók mit tesznek? Aggódtak, vagy inkább dolgoznak?
Szerintem jól tesszük, ha inkább dolgozunk. Ugye mi is az elmúlt időszakban, az elmúlt felkészülési időszakban azért igyekeztünk a tagvállalatainknak, illetve a médiavállalatoknak információt adni, hogy milyen feladatok vannak. Remélem ez a beszélgetés is egy kicsit segít a hatósággal közösen. De alapvetően az első feladat, és most már tényleg hangsúlyozom, hogy pár hónap van, két hónap van addig, mire ez életbe lép. Az első feladat, hogy azonosítsa be egy kiadó, hogy ő egyébként mely szerkesztőségi vagy mely kereskedelmi területeken érintett. Tehát, hogy értsük meg, hogy a közvetítő szolgáltatások vannak-e kapcsolva az ő online felületeikhez, és ha ez megtörténik, akkor utána nyilván arra vonatkozó ASF módosításokat, illetve belső intézkedéseket el kell kezdeni kialakítani, kiépíteni. A másik, ami egyébként pont a kiadói jogok, a szerzői jogok védelmét illetően, minden kiadó vegye számba, először is nézze meg, hogy kik azok a nagy platformok, és hogy ők vajon terjesztik-e az ő tartalmát, és hogyha terjesztik, akkor ellenőrizni kell, hogy ezekkel a platformokkal milyen licenszerződés van, milyen jogosítás van a felhasználói feltételekben, és hogy ezeken a felületeken rendszeresen ellenőrizni kell, hogy van-e jogsértő tartalom ott, ahol az én egyébként originális minőségi tartalmam is megjelenik. És hát ami ilyen szempontból továbbra is fontos, szerintem, hogy az első dolog, hogy föl kell venni a kapcsolatot a Nemzeti Szabályozóhatósággal. Ha problémája van, kérdése van, információ kell, akkor rajta keresztül akár az Európai Bizottsággal is lehet kommunikálni, hiszen azért tudjuk, hogy ez határon átnyúló szolgáltatások, tehát az én tartalmam az megjelenhet más országban is, és hát más országé is itt, és amikor az a dilemma, hogy egy tiltott önkényuralmi rend jelképet látok, akkor azt le kell szedetnem, vagy nem, egyik országban tiltott, a másikban nem. Tehát ilyen dilemmákban azt gondolom, hogy a hatóság könnyen tud segítséget adni. És hát a legfontosabb, hogy egy erre vonatkozóan szerintem érdemes ezt összeszedni egy-két dokumentumban, és egy megfelelőségi stratégiát kialakítani a médiavállalatnak. Ebben igyekszünk mi egyesületként is támogatni a tagjainkat.
Akkor az egyesület már felvette a kapcsolatot a hatósággal, hiszen itt ültök egymás mellett a stúdióban, tehát az első fontos lépés megtörtént. Jön a február 17-i dátum, meg utána rengeteg egyéb dolog. Hát azt gondolom, majd egy másik alkalommal érdemes lenne erre visszatérnünk, hogy mi minden valósult meg, és hogyan valósult meg a tervekből. Feladatok vannak, hát ehhez kívánok nektek erőt, kitartást, meg sok sikert, meg hát magunknak, mint médiafogyasztóknak, mint fogyasztóknak a piacon.
Mint uniós polgároknak, és mint tartalom előállítóknak, és tisztességes kereskedőknek. Így van.
Igen. Nos, hát a mai műsorban dr. Fálcán Gábor, az NMHH online platformok főosztályvezetője és Kovács Tibor, az ML elnöke volt vendégem. Gábor, Tibor, köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek máskor is.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük, hogy meghallgattatok.
Úgy szoktam elbúcsúzni, hogy mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban. Ezt most is elmondom és elmondtam. Ellenben a jövő csütörtökön újra jelentkezünk egy nagyon picit módosul. Karácsony és szilveszter között bátorkodunk mi is egy picit elvonulni, pihenni és ünnepelni. Akkor sem maradnak a hallgatók műsor nélkül, hiszen néhány hétig így az ünnepek táján ismétlések következnek. Aztán januárban újult erővel, új műsorokkal, új témákkal jelentkezünk. Addig is búcsúzik a műsorvezető, önöknek boldog, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok, hamarosan újra találkozunk, de most még ne menjenek sehova, hiszen a Jazzy műsora remek programokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.